Én most nem arról az ígéről fogok beszélni, ami ott van a bulletinon. Mert hogy január 27-e az a holokauszt emléknapja. És amikor sokat gondolkodtam azon, hogy egyrészt azt gondolom, hogy kikerülhetetlen, hogy egy ilyen egybeeséskor valamilyen módon erről a kérdésről beszéljünk, és nem is illene a közösségünk felfogásához, hogy ezt nem tennénk meg. Nem tudtam elmenni a tény mellett. 1945. január 27-én az amerikai csapatok felszabadították Auschwitz-Birkenaut, és 2005 óta megemlékezünk erről a napról. És mély meggyőződésem, hogy a holokausztra nincs teológiai válasz. Mint hogy tulajdonképpen egyetlen népirtása sincs teológiai válasz, illetve ha létezik teológiai válasz, akkor az a csend, a gyász és a bűnbánat. De mégis hogyan közelítsünk keresztény emberként, elkötelezett keresztény emberként ehhez a naphoz? És hogyan kapcsolódjunk be ma az emlékezők sokaságába, mert azt gondolom, hogy szerte a világon számos istentiszteleten ma egy emlékistentiszteletet, egy gyászistentiszteletet tartanak. Hogyan csatlakozzunk be sokak csendjébe, gyászába, bűnbánatába? A 105. Zsoltár 8. versét szeretném felolvasni, ami nekem az egyik kiindulási pontom lett. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Bár minden egyes teológiai könyv, vagy a legtöbb teológiai könyv más-más teológiai szint képvisel. Nem lehetséges, vagy legalábbis intellektuálisan nem tisztességes egyetlen egy teológiai lenyomatot, teológiai állítást rakni a minden könyv egészére. Azonban vannak olyan vonulatok a Szentírásban, amit mint egy minden egyes könyvnek az alapját, szentírási könyvnek az alapját képezi. És a szövetség gondolata egy ilyen alap, ami mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, majdnem minden egyes könyvben és levélben megfelelhető, megtalálható. Ha most Marsai tanárról itt ülne, akkor már is kapnék tőle, hát vagy egy hangos megjegyzést, inkább egy rájellemző hangos megjegyzést, de egy csúnya nézést biztosan, hogy Új és Új Szövetséget említeni, az egy teológiai barbarizmus. Igaza van, de annyira a nyelvünknek a hagyományát képezi, hogy nem tudok más beszédmódban beszélni. Isten szövetsége Izraellel az a Tanaknak, az Ószövetségnek az alapmotívuma, hogy Isten Ábrahámmal elkezdve egy népet hozott létre az ősatyákon keresztül, és ezzel a néppel a Sínai hegyen szövetséget kötött. És el a szövetség, ehhez a szövetséghez Isten mindig hűséges volt, és amikor ez a nép hűtlen volt ehhez a szövetséghez, akkor Isten mindig megtett, hogy a nép egészét vagy maradékát mégiscsak visszaszeresse, visszavonza ebbe a szövetségbe. De az Új Szövetségnek is alapmotívuma az, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel, az, hogy Jézus Krisztusban Isten ezt a szövetséget az egész világnak felajánlotta. 2000 év óta Isten mindenkit belehív ebbe a vele kötött szövetségbe. Nekem nagyon sokat jelentett, azt hiszem Nagy Antal hermeneutikai könyvében olvastam azt, amikor azt magyarázza, hogy a Jeremiás 31, ami arról beszél, hogy új szövetséget kötök Izrael házával, ott egy olyan szó van, ami nem azt jelenti, hogy egy alapvetően új szövetséget kötök, hanem a növekvő holdképe van ebben a kifejezésben, tehát ahogy a félholdból teli hold lesz. És valami ilyen kép van ott a Jeremiás 31-ben, hogy amikor új szövetséget köt, akkor az eddigi szövetségeket, mint egy megerősítve, egy teljes, mindenkire, egy teliholt szövetséget köt. Egy egész világra kiterjedő szövetséget köt. Legalábbis új szövetségi embereként így tudjuk ezt értelmezni. Én tudom, hogy ezt a szövetséget akár személyes, individuális szinten többen megtapasztaltuk. Nem csak úgy, hogy Isten a világgal szövetséget kötött, hanem úgy is, hogy velem személy szerint Isten szövetséget kötött. Ennek a szövetségkötésnek ugyanúgy, hogy Izrael életében, és ugyanúgy, hogy a gyülekezet életében megvan a maga története, ami személyes életünkben is megvan a története. És talán az is többünknek sajátos tapasztalata, hogy én nem mindig voltam hű ez a szövetséghez, de Isten következetesen hűséges a velünk kötött szövetségéhez. Végig néztem egy internetes konkordancia segítségével azt, hogy az emlékezés szót. Mert hogy, ugye itt a felolvasott igében is ez szerepel, hogy Isten emlékezik a szövetségre. Emlékezik arra a szövetségre, amit először Ábrahámmal, aztán Izsákkal, később pedig Izrael egész népével kötött. És nagyon érdekes, hogy két markáns vonulata van az Ószövetségben az emlékezésnek. Az egyik az, hogy emlékezz meg a nyugalom napjáról, a másik az, hogy emlékezz meg arról a szövetségről, amit Isten veled kötött. És ha a szövetséges nép tagjai vagyunk, így vagy úgy, és tudom, hogy van itt olyan is, aki így is, meg úgy is a szövetséges nép tagja, akkor a kétfajta emlékezésnek a programja áll előttünk. Egyrészt emlékezzünk meg, hogy bele vagyunk ágyazva mindenestől a teremtettségbe. Hogy a születésünktől elkezdve végig Isten teremtő, gondviselő munkájának a részesei vagyunk. Mi itt városi emberként erről nagyon szeretünk, vagy könnyű nekünk erről megfeledkezni. De akár városi emberek vagyunk, akár vidéki emberek, akár nigériaiak, akár európaiak, mi mindnyájan Isten teremtő munkájának a részesei vagyunk, és nagyon mélyen össze vagyunk kötve a teremtettséggel. És a másik vonulat az természetes módon az, hogy emlékezzél meg a szövetségről. Mert ez a szövetség közösségileg és egyénileg is áll akkor is, ha érezzük, és akkor is, ha nem. Akkor is, ha rossz kedvünk van, és akkor is, ha jó kedvünk van. Akkor is, ha áldás kíséri az életünket, és akkor is, ha érthetetlen események sokasága vesz bennünket körül. Akkor is Isten szövetségében állunk benne, megemlékezhetünk erről a szövetségről, mert ő megemlékezik a velünk kötött szövetségéről. Tudjuk, hogy a gázkamrámó menő zsidók egy része a Sma Izraelt mondta. De van egy harmadik, nagyon érdekes vonulat is a Szentírásban. Mégpedig az Edomnak a képe. Edom, ugye tudjuk, hogy egy nép, aki amikor a pusztában vándorolt Izrael, akkor hátulról megtámadta, orvul megtámadta Izraelt. És nagyon érdekes, hogy Edom szimbóluma is végigvonul, különösen az Ószövetségen, ami egyrészt egy történelmileg adott nép, ugyanakkor egy szimbóluma is lesz. Szimbólummá is válik. Edom annak a szimbóluma, amelyik a szövetséges népet hátulról támadja. Számomra nagyon megvilágosító erejű volt, amikor egy dogmatika órám, Tibor bácsi felolvasta az Abdiás könyve végét. Rögtön is felolvasom. Itt Edomról van szó, azt a részt kihagyom a hosszúság miatt. Erőszakos voltál testvéreddel Jákobbal szemben. Ezért szégyen borít el, és végre kiírtanak. Te is jelen voltál.
mikor az ellenség elhurcolta kincseit. Idegenek törtek be kapuján. Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek. Te is úgy viselkedtél, mint azok. Ne nézz kár örömmel testvéredre bal sorsa napján. Ne neves Júda fiain pusztulásának napján. Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján. Ne tölj be népem kapuján, veszedelme napján. Ne nézz te is kár örömmel baját, veszedelme napján. Ne nyúljatok kincseihez, veszedelme napján. Ne állj oda az útfélre azért, hogy írd a menekülőket. És ne ejts fogjul a megmaradtakat a nyomorúság napján. Mert közel van már az Úr napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll a fejedre, amit elkövettél. Hát azt hiszem, ennél világosabb proféciát, keveset olvashatunk az Ószövetségben. Isten szembeáll Edommal, szembeáll mindazokkal az erőkkel, mindazokkal a törekvésekkel, amik edomita törekvések. És mi, akik itt vagyunk, egyszerre vagyunk a szövetséges néptagjai, egyénileg és közösen, de utódai vagyunk az edomitáknak is. Tudjátok, többször hivatkoztam rá, hogy Nádas Péter könyvét olvastam nemrégiben, a világló részleteket, és ott annyira világosan elmondja az egyik lapon, hogy senki nincs közülünk, aki így vagy úgy ne lenne a következményének részese, mindaz, ami a második világháború alatt történt. És mondja ezt egyébként református zsidóként, akinek a szülei sokat tettek azért, hogy mások megmenekülhessenek. Sokan kérdezik a mostani vitákban, hogy van-e felelősségünk a holokausztért. Mi, akik itt élünk, most már többünk első vagy második generációval a második világháború és a holokauszt után. És van egy természetes az, hogy nincs. Hogy lenne? Nem éltünk. A szüleink is, nekem a szüleim is gyerekek voltak a második világháborúban. És ugyanakkor van. Az emlékezés és az emlékeztetés felelőssége mindegyikünké. És az a tudatosság, hogy nem veszünk a legkisebb mértékben sem részt abban, hogy ez a történet, így vagy úgy, először a szavak szintjén, és aztán pedig más szinteken megismétlődjék. Nem tudom méltóképpen másképp befejezni ezt az igehirdetést, mint úgy, hogy elolvasok egy novellánál kisebb, majd az irodalom szakosok elmondják nekem, hogy milyennek a műfej a részletet, H. Jánosnak a Napra jutni című könyvéből. Kicsi kis novella részletek vannak ebben, novellánál kisebb egységek, ami végülis egy egész története áll össze. Azt gondolom, hogy jó részt a gyerekkorából merített tapasztalatokat írja itt le. Ennek a fejezetnek a címe az, hogy kik azok a zsidók? Kérdezte a gyerek a konyhában. Valamit hallott hittanórán, s hogy nem csak Judeában éltek, hanem ott a faluban is, és ez olyan nehéz volt neki összekötni, hogy kerültek ide olyan marha messzire, és ha már oda kerültek, most mégis hol vannak? A nagyapa visszakérdezett, hogy kik? A gyerek, hogy úgy, hogy kik? Ja, mondta a nagyapa. Épp bort hígított szódával, kell egy kis erő, mondogatta mindig, amikor ívott. Akiknek görbe az óra, vetette oda. Aztán felhajította a hígított bort, megtörölte a száját, és elindult a konyhajtó felé, mert lezártnak tekintette a témát. Akkor szólt utána a gyerek, a nagyapa megállt, hogy a gyerekkel való beszélgetés okán ne hajtson-e fel még egy pohárral, sok lesz, gondolta, és visszakérdezett. Mi van akkor? Hogy akkor, fogott bele újra a gyerek, a faluban azok a zsidók, és nézett a nagyapára, a nagyapa órára, a faluban azok a zsidók, akiknek görbe az orra. A nagyapa túrt egyet az órán, mert érezte, hogy a gyerek épp azt nézi. Nem, csak azok a görbeórú zsidók, akik különben is zsidók. És nem a görbeórúakkal, és a nem görbeórúakkal is így van. A nagyapa erre már Nem tudott semmit mondani, megnyitotta az ajtót, és az udvarról bejövő állathangok elnyomták a gyerek szavait. Kilépett. A nagymama keverte a levest. Tudtak magyarul? Kérdezte a gyerek. Kik? Kérdezett vissza a nagymama. A zsidók, akik itt laktak. Persze, mondta a nagymama, magyarok voltak. Magyarok? Mondta csodálkozva a gyerek. Azt hittem zsidók. A nagymama nem válaszolt. Valami eszébe jutott, de nem akarta a gyereknek elmondani. Az a felvásárló, aki a malacokat vette át, akiknek a szülei idevalósiak voltak, emlékezett is rájuk, a mozi fölötti házban laktak, s tényleg volt egy kisfiúk meg egy kislányuk, az a férfi gabonával kereskedett. Az asszony varrónő volt. Biztos a többiek is emlékeztek rájuk. Ott a felvásárlásnál egy faluban a gabonakereskedőt meg a varrónőt nem lehet nem ismerni. Mégsem kérdezte meg senki, hogy mi van a felvásárló szüleivel meg a kistestvéreivel. Ez a faluból származó ember, aki csak azért került ide, mert felvásárló volt a Váci húsüzemnél, ő mondta, hogy pont olyan volt, amikor felhajigálták őket a teherautóra, aztán Ipolyságon, ami a második bécsi döntésnek köszönhetően ismét hazánk része lett, a kisváros vasútállomásán bevagonírozták a különböző falvakból odaszállított embereket, hogy az olyan volt, amilyenek most a malacok. A szomszéd faluban is megálltak, ott már nem voltak sokan, két család. És a parasztok fölkiabáltak, amikor látták, hogy ott van a Weiss Miska is, hogy most perelj Miska! Mert a Weiss Miska ügyvéd volt, és persze a legrosszabb fajtából. De helytelen volt, hogy kiabáltak, mondta a felvásárló. Ezzel a furcsa, a faluban senki által nem használt szóval, hogy helytelen. Mert Weiss Miska nem azért volt ott, mert rossz ember volt. A Weiss Miska ott már nem volt a Weiss Miska. Ahogyan az ő szülei sem voltak, és senki sem volt az, aki korábban volt. Mert a karszallagosok, akik a munkát végezték, nem kérdezték, hát te rendes ember vagy, vagy te gazember? A karszallagosokat ez egyáltalán nem érdekelte. Csak hogy teljesítsék a szám szerinti kvótát. Aki ott felkerült a teherautóra, már nem volt más, csak egy darab zsidó. Sokan laktak itt? Kérdezte a gyerek. Sokan, mondta a nagymama. És hogy egy sem jött vissza közülük, csak az az ember, aki a disznókat felvásárolta. Ő sem akart, de a munkaköri kötelezettségéből kénytelen volt. Hol a gyereket nézte, hol pedig a levesbe nézett. Miért is történhettek meg ezek a dolgok, gondolta. Nem értette. És a többi ember sem értette, aki a faluban lakott. Hiába tartották be a tíz parancsolatot, hiába kerülték azt a sok halálos, meg megbocsáthatatlan bűnt, amit a tisztelendő úr felsorolt, mindez nem befolyásolta azt, ami történt. Kavarta a levest. Nem akarta, hogy megcsomósodjon a rántás. És mi lett a dolgaikkal? Kérdezte a gyerek. Milyen dolgaikkal? Hát, ami volt nekik. Vagy vihették? Ja nem, egy magtárba hordták össze, tele lett a hatalmas épület bútorokkal, ruhákkal, szőnyegekkel, gyertyatartókkal. A faluban sokan gondolták, hogy kivárják az alkalmas pillanatot, és kirabolják a magtárat. Ott sündörögtek az épület körül, mondta a nagymama. Még a kocsmában is erről beszéltek. Elmesélték, hogy mennyi kincs van ott, aranyak, meg ezüstök, és hogy végül is miért ne lehetne az övéké, úgyse jönnek már vissza, és ha visszajönnek, mégis. Ki bizonyíthatná rájuk, hogy ők vitték el? Aztán egy éjjel, amikor az oroszok már egészen közel voltak, amerikai repülők húztak át az égen, és dobálták a bombákat. Amerikaiak voltak? Kérdezte a gyerek. Azok, mondta a nagymama. Valaki látta az egyik pilótát, hogy néger volt. A visszavonuló németekre akarták, de néhány épp a magtára esett, és a robbanás, meg utána a tűz mindent tönkretett. Nem maradt semmi? Kérdezte a gyerek. Semmi, mondta a nagymama. Kár, mondta a gyerek. Nem, mondta a nagymama. Miért? Kérdezte a gyerek. mert legalább tolvajok nem lettünk, mondta a nagymama, és tovább keverte a levest. Álljunk föl és imádkozzunk. Uram, egyrészt tudjuk, hogy velünk egy szövetséget kötöttél, hogy a szövetségedet kiterjesztetted ránk, hogy az egyéni életünk sok-sok csodája azért történhetett meg, mert ez a szövetség áll, és ebben élünk. De azt is tudod, hogy milyen tehertételei vannak ennek a történetnek. És nem akarunk a tehertételei elől sem elmenekülni. Így vagy úgy, utódai vagyunk mindazoknak, akik akkor éltek és tettek vagy nem tettek, láttak vagy nem láttak, egyetértettek vagy nem értettek, de átélői voltak. Nem akarunk, Úrunk, ilyen emberekké lenni, és nem szeretnénk, ha még egyszer megismétlődne ez a történet. Kérünk, hogy újítsd meg a te népedet, a te egész keresztény népedet. És nem tudunk más csak emlékezni és emlékeztetni. És nem tudunk más csak újra és újra élesíteni a lelkiismeretünket itt az adott magyarországi körülmények között is. Áldj meg bennünket, hogy soha ne tompuljunk el, hogy soha semmilyen kirekesztő, rasszista beszéd ne legyen nekünk közömbös, hogy különösen érzékenyek tudjunk lenni mindazzal, ami a te szövetséges népeddel, a te zsidó szövetséges népeddel történik. Áldj meg így bennünket egyen-egyenként és együtt is. Amen.